Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék, életem ereje az Úr, kitől rettegnék, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 102. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el helyünket, és a 251-es énekünket énekeljük, szép rádai éneket, jó lendülettel. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a 27. Zsoltár első 6 versében.
Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcalgoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak.
Isten tegyen áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked azt az igét, amivel már is felemeltél bennünket, és biztatsz bennünket, hogy bármi vesz körül minket, mindenek előtt a te kegyelmed vesz körül, és különösképpen, amikor a te házadban vagyunk, ahová örömmel jöttünk ma is, ahol szeretünk lenni, mert különösképpen átéljük te közelségedet, a kijelentésedet, meghalljuk a te szódat. Köszönjük, hogy otthonunk lehet ez. De azt is tudjuk, hogy mindaz, amit magunkkal hoztunk, az nem ide való, mert tele vagyunk szentségtelen gondolatokkal, tele vagyunk az elmúlt hétnek sokféle ránk rakódott szennyével, könyörgünk azért, hogy tisztíts meg bennünket, amikor belépünk a te házadba, ne legyünk méltatlanok. Könyörgünk a te kegyelmedért, amelyik így is elénkbe szalad és átölel, mint ahogy megérkezik a tékozló fiú a maga rongyaiba, és aztán ebben az atyai ölelésben új ruhát kap, új sarut kap, új gyűrűt kap, új megbízást kap, és mindenek előtt ugyanazt a szeretetet, amit megbizonyítottál le fiadban, az eleinknek, le népednek, és megbizonyítasz mind örökké a te hűséged által. Így kérünk, légy itt most közöttünk, szentelj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Elszett. És hozzáférjek a mikrofonhoz. Nagyon jó. Áldásbékesség. Hát elárulok nektek egy hatalmas titkot, amit tegnap előtt tudtam meg, és sajnos úgy látszik, már nem vagyok alkalmas ilyen nagy megrázkódtatásokra, de kiderült, hogy hát tulajdonképpen én egy szerencsés ember vagyok, és nagyon gazdag lehetnék. Kaptam a postán egy küldeményt, akármilyen marketing cégtől, amire rá volt írva, kibontottam, egyik boríték, másik boríték, ön szerencsés ember. Na mondom, ez igen. Aztán azt mondja, hogy már másodszor dobta ki a gép a maga nevét, nem tudom hány százezer közül. Ha nem is nyerne, már akkor is mondhatja, hogy milyen nagy mázlia van. Hú, mondom, végre egyszer az életbe. És akkor nem is kell más tennem, csak elküldenem a válaszborítékot, jelentkeznem egy wellness hétvégére, hát ez is jó hangzik, nem? Jó kis meleg víz, minden. És ott meghallgatni egy előadást, és akkor még ki is 20-at, és 80 millió forintot nyerhetek. Azért az már szép kis zseppénz, igaz? Na kérem szépen, hát ugye bevallom őszintén, hogy annyira nem hatott meg ez a dolog, de néztem még legalább három borítékot, voltak ilyen kisebbek, hogy autósorsoláson is részt vehet. Akkor még nem tudom, miket nyerhettem volna. Mondom, hogy 80 milliót, meg egy jó autót, esetleg egy mosógépet, na mi kell még? Na, aztán, hogy nézem tovább a borítékot, rá van írva, jó, hogy megnéztem, igaz, hogy ha visszaküldi, akkor ezen megrendelt egy 5000 forint plusz áfás szakácskönyvet. Ó, ugye? Hát az is jó, ha van nekem, hogy van 10 darab, tehát mondjuk annyira nem lelkesedtem érte, csak arra gondoltam, hogyha valaki azt mondja, hogy tényleg miért ne próbáljuk ki, nem olvassa el a borítékon levő írást. Csak úgy felületesen. Akkor mi történik egy hét múlva? Jön egy csomag, és mondta, hogy 7000 forint után vétel, igaz? Na, hát ugye milyen érdekes lehet ebből mondjuk sok százat kapni egy ilyen cégnek, és akkor mindjárt mások között. Hát ugye ez az egész dolog mások számára is ismerős, ez folyamatosan történik. Nem is ez az érdekes, hanem eszembe jutott valami. Hogy milyen érdekes ez, ugye, hogyha van egy vágykép, sok pénz, mert szegény ország vagyunk, és akkor azt mondják, hogy csak egy kis választ küldj vissza, csak jelentkezzél be. Egy pici elkötelezettséget vállalj, nem is veszed észre, hogy a borítékon ott van, ugye? Aztán csak benyújtják a számlákat, sok kicsi sokra megy. És aztán mindjárt eszembe jutott egy másik jelenet, egy vágykép, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ki mondta ezt kinek? Ha esztek abból a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint az Isten. Na, az az, a nagy marketing főnök mondta, ugye? Ügyesen adja el az árut. Ó, nem nagy dolog, csak egy pici elkötelezettség. Hát mi az a gyümölcse? Mi az a válasz, ugye, a borítékon? És közben ott aláírta egy elkötelezettséget, és aztán már benne vagy. És akkor sok kicsi adóságod lesz. Ugye? De hát ez talán egy kicsit a nagyobbak már jobban értik. Tehát ugye arról van szó, hogy az ember sok mindent szeretne, de tűzzön ki magának olyan célokat, egy, ami reális, amire tudja magáról is, hogy képes elérni, és ne menjen bele céljai érdekében olyan dolgokba, amikben érzed, hogy valami csúszás van, valami kis nem jó elkötelezettség, valami kis kényszer, hogy megfeleljek, igaz? Hány gyermek, ifjú és felnőtt megy bele azért, mert nagyon szeretne valamit, olyan dolgokba, rábeszélés, ó, nem olyan nagy dolog, csináljuk ezt meg. Miért mosolyogsz, nem olyan mindentudóan? Ha? Valamit tudsz a marketingről, igaz? Ez erről szól. Hogy fókuszáljunk csak arra a dologra, amit nagyon akarunk, a többi meg nem olyan fontos, és aztán valamit nem jól döntünk. Hát erre tanítgatott engem, biztos nem véletlen kaptam ezt a levelet, jó lesz vigyázni, de hamarosan valaki biztos, ami nagy ajánlattal fog előállni, és jól gondoljam meg, hogy mit csinálok. És mindnyájunk számára, kicsik és nagyok számára, ez nagyon tanúságos történet. Akkor köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 176-os dicséretünket énekeljük, szent a seregeknek, Ura! Istennek igényét hallgassuk meg, amint az megíratott, ami számunkra az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részében, A 31. versben Pál apostol megtérése után olvassuk ezt. Az egyháznak tehát egész Júdában, Galileában, Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmébe járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor belemélyedtem egy kicsit az igével kapcsolatos irodalomba, akkor ébredtem rá, hogy hát néhány évvel ezelőtt is sorra került éppen ez az ige, biztos akkor is megtetszett, és valószínű azért, mert akkor is valami hasonló helyzet volt a gyülekezetben, az egyházban, a világban, ami megfogott az építkezés, ha jól emlékszem, a növekedés, mind a külső, mind a belső dolgokban, és ez a helyzet nem változott azóta sem, úgy tűnik. Kísértést is éreztem arra, hogy utána nyálazzak, hogy vajon akkor mit mondtam, de aztán úgy döntöttem, hogy jöjjön, aminek jönni kell. Tudnélik, addig kell építkezni, amíg lehet. Ez volt a korai egyháznak is a tapasztalata, és ez a legújabb kornak is a tapasztalata. Tulajdonképpen az én életemet, ha ilyen értelemben végig gondolom, pontosan erről szólt. Az elmúlt 40 év, akkor és úgy addig kell építkezni, külső és belső dolgokban, amíg lehet. Drámai információ is lehetne, ugye az EU kiadott egy naptárat, milyen érdekes, benne van az összes mohamedán ünnep, az összes buddhista, és mit gondolom, melyik nincs benne? Hát a keresztény ünnepek. Ugye tehát lehetne ezt ilyen nagyon... Lámosan végünk van, most már aztán letaposnak. Azt gondolom, hogy már félreértésről beszélnek, nem olyan dráma ez, hát legalábbis persze, hogy történhet ilyen félreértés, hát ha valakire nem gondolnak, vagy mellőzik. De ennél sokkal súlyosabb dolgok történnek a világban, világ kereszténységének nagyobbik területén évente 200 000 feletti ember hal meg a hitéért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Európában lehet vitatárgya, hogy nem hivatkozik az alkotmány keresztény tradícióra, vagy nincs benne a naptárban, de akkor is béke van. Nagyobb a béke, mint amilyen átmenetileg éppen akkor ott volt a az első keresztény gyülekezetek idejében, amiről tudósít az ige, és Saul megtérése után nagyobb a béke, sokkal-sokkal, mint akár Afrikában, egy Szudánban például, vagy Kínában, vagy éppen Indonéziában, Óceániában, ahol bizony üldözik a keresztényeket, nem is gyenge módon. Ha pedig béke van, akkor az azt jelenti, hogy ez egy igen aktív és mozgalmas idő kell, hogy legyen. Ez az idő az egyház, a gyülekezet építésének az ideje. Mondhatni kétszeresen is külső és belső építésnek ideje. Akár győzelem, akár vereség után vagyunk, de a béke különleges idő, amit jól kell kihasználni. Fel kell ismerni, hogy mire adatik, minek az ideje van, mert lehet az ilyen békességes időkben, minap éppen hallottam a rádióba, hogy a boldog béke idők a Kádár időkben. Ma már ugye boldog béke idők, valóban nem is bántottak engem se. Gimnáziumban én voltam az egyetlen hittanosa, László gimnáziumban, nem bántottak érte, hát ugye az már belefért akkor, de azt lehet mondani, ugye, hogy a béke az olyan, hogy lehet közben szép lassan lefelé csúszni, észre se vesszük, ilyen kicsit langyosabb időkbe, és lehet csendben, de nagyon tudatosan, elszántan építkezni. És hát innen felül is meg lehet közelíteni a kérdést, mikor van béke, amikor az egyén és közösség együtt gyarapszik, mikor a szövetséges viszony Isten és ember, ember és ember között működik zavartalanul, ahogy az angyali üdvözlet mondja, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. De itt a szövetséges viszonynak egy gyönyörű szép megfogalmazása, béke van, de földön békesség az emberekhez jó akarat. Jézus mondja a tanítványoknak, az én békességemet adom néktek, nem úgy, ahogy a világ adja. Ez mit jelent? Azt is, hogy még háborús viszonyok között is van békességem, még nyugtalan időkben is. De ha ehhez még a külső békesség is hozzájárul, akkor a keresztény ember számára kétszeres békességet jelent. És igen, ez az az idő, amikor ideje van az építésnek, gyarapodásnak kívül és belül egyaránt. Tehát nézzük meg, hogy mit jelent ez a három, ugye, eközben, tehát a békesség idején épül, az Úr félelmébe jár, és a Szentlélek segítségeivel számban is nyarapszik. Az épülésről, építésről sokat beszéltünk, és éppen azt is elmondtuk Gajatetőn, hogy elmúlt héten, hogy az elmúlt éveknek ezek a programjai, ezek nem szabad, hogy eltűnjenek a szem elől, hanem egymásra épülve továbbra is jelen vannak. Nem is könnyű tehát ebben a képben, ebben a gondolatban, hogy építkezni, utat találni, mert olyan gazdag, olyan szerte ágazó, tehát jó, ha az írásnak a nyomvonalán próbálunk haladni. Először is legyen világos, hogy az az építés vagy épület tartós a Szentírás szerint, ahol maga Isten az építő mester. Ő az, aki elhelyezi az alapokat. Ugye Ézsaiásnál olvassuk ezt az igét, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, nem menekül el, és a törvény Sion mértékké teszem, és az igazságot mércévé. Ez egy nagyon fontos íge minden közösségi gyülekezeti építkezésben. Mit jelent ez az, hogy amit ő épít, az biztos? Az élő Istenbe vetett hit, ami erre alapszik, a szilárdan megáll, de csak egyféle módon szabad építeni magam és a közösségem, és hogy az idei évnek a jelszavát is mondjam, a családot, egyféle módon helyes mértékkel és helyes értékkel. Ugye azt mondja, hogy a törvény zsinór mértékét teszem az igazságot mércévé. Ugye a mértékeket vesztett világban meg kell fontolni, hogy mit akarok építeni és hogyan. Nem a saját elképzeléseinket valósítjuk meg a közösségben, nem önmagunknak állítunk emlékművet, de az Új Szövetségben találunk ilyen kifejezéseket, hogy Isten épülete vagytok, Isten temploma vagytok. Ugye az egyéni életünkről is szó van itt, sőt, azt mondja, hogy maga Jézus az Isten temploma igazából. Tehát minden egyházi, minden hitbeli építő munka, akár a magam, a családom, vagy a közösségem életében az Isten dicsőségére történik, ő hozzá méltóan azzal a mértékkel, amit ő ad nekünk. Tehát ezért egyértelmű, ugye gyülekezet minden munkájában, és már az Új Szövetségnek a nagy igéje, hogy más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Krisztus Jézus. De az is fontos és tudni való, hogy Isten ez az építő munkához emberi eszközöket is igénybe vesz. Nagyon szépen mondja ezt, hogy az egyház, a proféták és az apostolok alapkövére épül, de amikor Jézus megkérdezi Pétert, kinek mondanak engem az emberek, és Péter válaszol a fundamentumot, kimondja a hitbeli fundamentumot, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor azt mondja neki Jézus, hogy na ez az Péter, ez már fundamentum, erre építem fel az én anyaszent egyházamat. És ez az építés azóta is tart, nem némelyek, nem a papok, meg néhány gyülekezeti munkás, hanem minden szentnek a feladata. Ugye, erről szól a mi gyülekezeti létünk, a Mester útmutatása nyomán építjük a közösséget, a templomot, magunkat, egymást. Az Efézusi levélben van ez nagyon szépen, hogy ő adott némelyeket apostolokul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Tehát azért vannak a gyülekezetben munkások, hogy felkészítsék a szenteket, minket, akik itt ülünk, a szolgálat végzésére, mi ez? A Krisztus test építésére. Figyeljük meg, tehát, hogy erre valók a tisztségek, és erre való minden szolgálat. Mi a cél, mit szeretnénk felépíteni, mit jelent ez tulajdonképpen? Hát ilyeneket találunk az Új Szövetségben, hogy a Krisztus ismeretében való felnövés, nagykorúság, amely képes különbséget tenni, helyesen ítélni, az igazsághoz ragaszkodva, felnövekedvén a szeretetben ő hozzá. Tehát én így fogalmaznám ezt meg, hogy ez a felnőtt, hitben, szeretetben érett, önjáró gyülekezet. Ez egy kicsit profánabb kifejezés, hogy képes arra, hogy felnőtt módon döntsön, felnőtt módon éljen, és hitben másokat is megerősítsen. Nem kell mindig mindent mindenkinek a szájába rágni, mert felnőtt és képes a különbségtételre. Van-e ebbe tenni valónk? Hát hogy ne volna? Tehát hogy az építés nem állhat meg. Hogyan történik ez gyakorlati módon? Tulajdonképpen a második megfogalmazás erről is szól. Azt mondja, az Úr félelmében járt. Mit jelent ez, hogy az Úr félelmében járni? Ez olyan szép kifejezés, ez a járni. Nagyon fiatalos, mert a fiatalok együtt járnak, az Úrral is együtt járunk. Ugye azt jelenti, hogy az életmódjában tükröződik a hite. Hatalmas szükség volt és van mindenkor a hiteles közösségre, de azt gondolom, hogy a média korlátlan uralmának a világában aztán abszolút. Mert ahol ugye minden rezdülés és moccanat le van figyelve, és aztán rögtön megjelenik, ott nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy hát úgyis majd elfelejtik, ez nem így van. Az Úr félelmében járni, ez bizony nagyon komoly dolog, és hát ez az egyetlen áldásos félelem is, ugye szokták mondani, az Isten félelem forrása az, hogy a Szent Istennel van dolgom. Az Ószövetségben éppen a mai ige, a 3 Mózes 19, ugye a szentség törvény, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez minden érték rendnek, minden erkölcsi alapnak és törvénynek ez az alapja. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ugye ezt jól jegyezzük meg a mai ószövetségi igében, mert az egész keresztény gondolkodásunknak is egyik meghatározó igéje. Tehát az Isten félelem mit jelent? A Krisztusban a lélek gyümölcseit termi az ember, a kegyesség cselekedeteire, válaszol erre a felszólításra, bűnbánattal, megtéréssel, engedelmességgel, hűséggel, ugye és a lélek gyümölcsei, mi is ezek, szeretet, öröm, békesség, szép béketűrés, szívesség, jóság, önfegyelem, ugye, azt mondja az ige. És hol ennek a felmutatása családban, a közösségben, az élet egyéb területein, ugye, úgy tervezzük, ahogy mondottam, hogy az idei évben család évéhez csatlakozunk mi is. Kettős értelemben is a családra figyelünk, a kinek-kinek a testi családjára, a maga közvetlen környezetére, és az elemi értelemben, mert nagyobb családra, a gyülekezetre szeretnénk ezt úgy megélni, és úgy együtt építeni, hogy ennek legyen egy ilyen családi vonás, hogy az Isten családjaként tapasztaljuk ezt meg. És a mi népünkben, és a mi egyházunkban is nagyon sok jó család van, szó mindenféle értelmében, és hát nagyon sok család van romokban. Ugye hasonlóképpen sok jó gyülekezet is van, és vannak romos gyülekezetek. Tehát építeni nem csak azért kell, mert baj van, hanem azért, mert legyen hova hazatérni. Ez a családnak a lényeg, hogy azért szeretek ott lenni, mert a hazatérek, otthon vagyok. És hát legyen így kinek-kinek az életében, és legyen így a mi közösségünk életében. És hát ennek az első számú módja, amivel ez megvalósul, amivel ez létrejön és vonzóvá lesz, szép kifejezéssel élve az Úr félelmében járni. Ezt az éneket majd elénekeljük a válaszadásképpen, hogy Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, az igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, imádkozni, ez hozzá tartozik az Úr félelmében járáshoz, hogy kérjük őt folyamatosan, hogy abban is maradjunk. És ez átvezet bennünket a harmadik üzenethez, Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Szalatlanul érdekes volt számomra is, hogy hát ez a számbeli gyarakodás egy olyan külső jel, és mégis azt mondja, hogy ez teljesen a belső dolgok függvénye a Szentlélek segítségével. És egy kicsit a kifejezésnek utána nyártam, hogy ezt vajon miért is mondja Lukács, mit fejez ki. Ezzel pontosabban János evangéliumában találkozunk ezzel a kifejezéssel, amikor azt mondja Jézus, hogy elküldöm néktek a vigasztaló szent lelket, más fordítás szerint a pártfogót, vagy tudjuk azt is, hogy ez a szó tulajdonképpen, amit itt használ, ez ügyvédet jelenti, talán van, aki ismeri, a paraklétosz, vigasztaló, ügyvéd, pártfogó, szószóló. És amikor itt azt mondja, hogy a Szentlélek segítségével, akkor ez a segítség szó, ez ebből van származtatva az igei formája, aminek az eredeti jelentés az, hogy maga mellé hív. Ez jelenti azt, hogy vigasztal, maga mellé hív, leülteti és meghallgatja, pártfogolja, megtutújgatja, és megpróbálja tanácsolni, akár inteni is, mert ezt is jelenti ez a szó, és azt is jelenti, hogy kérni. Minden esetre azt gondolom, hogy az Isten lelke az, amik így behívja az embereket a közösségbe, egymás mellé ültet, hogy itt most egymás mellé ülünk, és egy kicsit talán a távolságot oldja ez a gondolat, ez az ige, hogy egymást itt most pártfogoljuk, meghallgatjuk, inte nem szúr le, ugye, nem parancsol, vagy kér, de nem akarnokoskodik, és vigasztal, de nem felületesen, hanem egymás terhét hordozva. Ez áthatja ez a lélek a közösséget, akkor mi itt egy lélek vagyunk valóban, a Szentlélek segítsége számban is növekedik. Ha lesz tapasztalja valaki, szívesen lesz része a közösségnek. Ez jelenti az én látásom szerint ez, hogy a Szentlélek segítségével. És végül legyen világos, hogy az egész egyház minden részletében a Szentlélek munkája. Ami nem az, az nem állja ki az idők próbáját, legyen béke, vagy legyen háború, de minden, ami ráteszi az Isten az ő igényét, az ő pecsétjét, arra mondja Jézus, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalt rajta. Mit szeretnénk? Tehát szeretnénk azt, hogy a béke esztendeje legyen ez az idei év is, és ahogy mondtam, terveztük ezt az elmúlt héten, és ezért tudtunk ott ezért egy szívvel, egy lélekkel imádkozni is, azaz minden nyugtalanság, lehetetlenség ellenére Isten kétszeresen is adott békességet nekünk, éljünk ezzel, mint külső, mint belső növekedés együtt is, egyenként is, családjainkban és a gyülekezet közösségében is, az igazságban, szeretetben növekedni, hogy otthonná lehessünk magunk, szeretteink számára, és mindenki számára, aki Isten útját keres, aki vigasztalást keres, aki valami tovább lépést, tanácsot kér, ezt élje át, amikor ide belép. Isten adja meg ezt, hogy így legyen a mi gyülekezetünkben. Amen. Keressük ki a 474. dicséretünket, Istennel járni, lakozni. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked azt, hogy megint tápláltál bennünket te lelked által, igéddel, és elrendezett bennünk a gondolatainkat, világossá teszed azt, hogy milyen úton járjunk, melyik a mi útunk, és az életnek a sokféle problémáját ennek fényében próbáljuk megoldani. Most hagyj vigyük elédbe különösképpen a mi otthonainkat, a családokat és a gyülekezeteket. Hagy könyörögjünk a mi népünkért, és ezen belül a mi egyházunkért, ezen belül is családokért, házasságokért, házaspárokért, szülőkért és gyermekekért, gyermek és gyermekért, nagyszülőért, unokáért, olyan sokféle teher is van ezeken a kapcsolatokon, annyi minden porlasztja, rágja szét, és közben megtapasztaljuk, és áhítjuk azt, hogy azt a sok-sok áldást, amit te ebbe beleteremtettél, ezt megélhessük, kibonthassuk, hiszen egy minőségileg egészen más életet csak ezekben a kötelékekben lehet megvalósítani. Köszönjük, hogy adtad a nagyobb családot, hogy ott is ott legyen az, hogy a te otthonodba, a te népedhez tartozunk. Hadd könyörögjünk azért, hogy ne valami hideg és arctalan tömeg legyen a te néped, hanem olyanok, akik egymás szemébe tudnak nézni örömmel, tiszta lelkiismerettel, egymásra figyelve, egymás terhét is hordozva, ehhez erőket véve, hogy ki a magáét is elhordozza. Hadd könyörögjünk most azokért, akik nagy terheket kaptak az elmúlt héten, a gyásznak a terhét viselik, és érzik, hogy veszteség érte őket, mégpedig pótolhatatlan. Könyörgünk azokért a családokért, hogy először is tapasztalják meg azt, hogy egymást tudják vigasztalni, erősíteni, hogy mindehhez adod a te vigasztaló lelked, pártfogó lelked, és tapasztalják meg azt is, hogy vannak vigasztaló, erősítő közösség a te néped. Kérünk téged a jövő hétnek munkáért, gyermekekért, köszönjük az első fél évet, annak az eredményeit, és kérünk arra, hogy adj erőt a következőben is, mind a munkahelyeken, mind az iskolákban, mind itt a gyülekezetben áld meg a mi terveinket. Köszönjük azt, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudtunk együtt lenni, és elkérni tőled a következő esztendőnek sokféle áldását, munkáját, és látjuk, hogy mi mindent elkészítettél, hogy tudjuk ezt meg is valósítani. Ne olyanok legyünk, mint a félbemaradt torony építői, hanem olyanok legyünk, mint akik jó fundamentumra, jó építményt tudnak ráépíteni te lelkeddel, és amelyik tartósnak, szilárdnak bizonyul minden körülmények között. Könyörgünk a békéért, különösen ott, ahol a hitükért embereket üldöznek, ahol mártírokká lesznek. Könyörgünk a mi népünk vezetőjéért is, hiszen ennek a hétnek az egyik üzenete volt az, hogy könyörögjünk azokért, akik felelősek, érettünk, akik döntenek helyettünk, hogy mindezt jól tegyék. Így áld meg bennünket, légy velünk, és hallgass meg a mi könyörgésünk, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem először is az alkalmat, a ma esti délutáni ifjúsági órákat, 6 órakor lesz a vitaifi, és 16:30-kor a Dávidifi. Az énekkarra újra hívom a testvéreket hétfőn 6:30-kor. Minden egyéb órát meg fogunk tartani. Baba-mama kört és keddi biblia órát, illetve nyugdíjas biblia órát és a konfirmációkat is. Megkérdezem, hogy a férfi körrel kapcsolatosan van-e még döntés? Van? A következő héten. Jó. Jó, rendben van. Terempoci a Sós szakközépiskolában van. A Gyarmat Imre testvérünkkel kellett egyeztetni, de egyébként szerdán 6-kor van. Következőt szeretném a gyülekezetnek elmondani. Az elmúlt héten kétszer is megálltunk Rabatal felett. Utolsó útjára kísértük ki Kises Istvánné Jancsár Ilonát 80 éves korában. Az Ézsaiás 38-ból vettük az ígét, porsátram lerontatik és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtám, mint takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzesz velem. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra, és a gyülekezet imádságos szeretetét, és mindenkoron a közösség szeretettel fogadja a gyászoló családot. Az elmúlt héten még egyszer megálltunk Rabattal felett, és eltemettük Szabó Péter atyánk fiát 42 éves korában. Két ige hangzott el a Rabattala fölött, 100, illetve Jeremiás és János evangéliumából. Lombos, szép, formás, gyümölcsű olajfa nevet adott neked az Úr. Nagy vihar morajánál tüzet gyújtott rajta, és lerontattak ágai. A Jánosból pedig, ti azért ugyan most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. A gyülekezetnek ismét az imádságáért, vagy imádságát kérem, hogy a gyászolók, a megrendült szívűek megvigasztalódjanak, és tovább tudjanak járni, menni az életbe. Hirdetem, hogy a gyülekezet vezetősége és munkatársak, presbiterek és misszionyi munkatársak Gajatetőn voltunk a református üdülőben, ez pont egy ilyen kis kézreálló kis új rész, még most láttuk mi is először, nagyon kellemes helyen van, egy 30 főre van ez tervezve, méretezve és szépen rendbehozva, ahol a 2011-es évnek a missziói programját csináltuk. Ez nem az egyházi év szerint történt, hanem a naptári év szerint, tehát januártól januárig. Az idei évet a család évének gondoltuk, ahogy ez egyébként ugye a katolikus atyafiak is teszik, és nem ők vették tőlünk, hanem mi tőlük, azért annyira nem vagyok elszállva, de nagyon fontos a gondolat, és két vezérigét választottunk, az egyik Józsuétól, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, másik pedig az apostolok cselekedetéből, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözlősz mind te, mind a te házad népe, majd ki fogjuk tenni, és ez a hírlevelekben is meg fog jelenni, és igyekszünk ezzel a gondolatokra sokszor visszatérni, illetve programokat eszerint szervezni. Érzettem azt, hogy a Halacska óvodába való jelentkezésnél fontos, hogy időben legyenek ott a jelentkezési lapok, mert kevesebb gyermeket veszünk föl, mint a tavalyi évben vettünk, ebből sajnos sok feszültség fog támadni, de az óvoda túlterhel, túltelített, és van helység, ami nem használtunk csoport, hanem arra van ez a torna terem, jelen pillanatban még ott is gyerekcsoport van, de ez így nem tartható, a gyerekeknek tornázni kell. De hát ez, akit érint, az erről gondolkodjon. Hirdetem azt is, hogy lehetőségeink szerint támogassuk a gyülekezeti szolgálatainkat. Azt gondolom, hogy ezt annyira gyakran és súlyosan nem kell hirdetni, de azért mindig szem előtt kell tartani. A kórust is szeretettel ajánlom. A választói névjegyzék itt van a pénztár asztalnál. Kérjük, hogy nézze meg, akit érint, mindenképpen olvassa el, és ellenőrizze az adatokat, és ha valami hiány talál, akkor egyrészt nyugodtan rá lehet írni, másrészt pedig, ha úgy gondolja, hogy véletlenül kimarad belőle, akkor mindenképpen szóljon. Ez nagyon fontos, mert a választói névjegyzék, az leadunk aztán most a február elején az esperesi hivatalba, akkor azt már nem lehet változtatni a következő évig. Tehát ugye ez egy jogi kérdés is, hogy annyi legyen. Azért is kell, mert ebben az évben lesz választás is, tisztségeknek a megújítása, és ott nagy szerepe lesz a választói névjegyzéknek. Kifüggesztettük a Bálmados plakátját, meg a Károli Gáspár Egyetem toborzó plakátját is a kijáratnál, azt is meg lehet nézni. Szerintem, hogy eleget hirdettem. A 236. énekünket keressük meg, és énekeljük el. 236. énekünk, amelyik így kezdődik, hogy mindenek meghallják és jól megtanulják.
Segítség és szívesség. szemben nem hisztek, nincsen Isten nélkül segítség és szívesség. Eképpen történik mindnyájan ti nektek, munkával bánattak, kenyeret kifesztek. Nincsen Isten nélkül segítség és szívesség. Nagy könnyen az Isten minden századoknak, kik csak benne bíznak, hozzá pohászolnak. Nincsen Isten nélkül segítség és ízvesség. Mint a sebes nyílak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és ízvesség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és ízvesség.
Áldás előtt még hívjam testvéreket a szerezett vendégségre. Majdnem elfelejtettem, sok maradt volna rengeteg sütemény, hogy Isten tisztelet után szeretett vendégségre hivatalosan gyülekezett a gyülekezeti terembe. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Amen. Áldás, békesség, és mindenkit várunk még egyszer.